Hát sok szeretettel üdvözöllek benneteket most reggel is. És hát tényleg úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon mélyen érintett engem is, amikor hallottam ezt a tanítássorozatot a szívről, és hogy Isten készítette, természetes módon nem is gondoltam, amikor hallottam, hogy arról lesz szó, készítette azt, amiről most kell nekem tanítani, amire kért a Pisti, hogy tanítsunk. És azt gondolom, hogy ahogy szó volt erről a múlt vasárnap, valahol az életünk centrumához találunk vissza, az életünk lényegéhez találunk vissza akkor, mikor a dicsőítés és az imádat az életünkben a helyére kerül. És hát folytatjuk ezt a témát, csak emlékeztetőleg akarok visszatérni egy picit arra, amiről szó volt a múlt vasárnap. Ugye az ábrából a középpontját akarom kiemelni, hogy az egyház életének vannak perifériái, keretei, a teológiája, az etikája, a tradíciója, meg a struktúrái, szabályai, ahogy működik, de a lényeg nem ez. Ez egy földi szervezetet is meghatározna, de az egyház ettől sokkal-sokkal több. Látjuk, hogy a középpontjában egy személy van. A feltámadt Jézus Krisztus van. És az ővele való kapcsolat az, ami az egyháznak a dicsősége, és az egyház létezésének az értelme. Azért van a földön az egyház, hogy Jézus Krisztus rajta keresztül bele tudjon nyúlni ennek a világnak az életébe. És hogyha visszagondolunk arra, hogy a Biblia is miről tanúskodik, hogy Jézus hogyan volt jelen az első gyülekezetek életében, hogyan határozta meg a misszióját, hogy hogyan volt hatással emberekre, ma is ugyanerről szól a kereszténységünk. Nem arról szól, hogy milyen tradícióink vannak, hogy milyen énekanyagot éneklünk, hogy milyen teológiánk is van nekünk, és hogy azt ápolgatjuk, őrizgetjük évszázadokon át, és egy múzeum őré válik az egyház, hanem nekünk van egy élő közösségünk, egy valódi élő személlyel, Jézus Krisztussal. És hogyha ővele van valóban közösségünk, a hétköznapi dolgaink között is. Ugye ő nem arra hívott bennünket, hogy az életünknek, a hetünknek az egy napjából néhány órát elkérjen. Hogy elmenjünk egy istentiszteletre, egy szent helyre, és ott néha szent dolgokat vigyünk véghez, szent szövegeket mondjunk, és szent énekeket énekeljünk neki. Ezek a maguk helyén fontosak, de ő az életünket akarja. Azt akarja, hogy a szívünket tegyük le a kezébe. És hogyha ezt átadjuk, akkor az ő jelenlét áthatja a hétköznapjainkat, és az egész életünk alkalmas arra, hogy Krisztusnak a dicsősége megjelenjen benne. És hát a jelenések könyvére gondoljatok, hogy amikor János Jézusnak a jelenlétébe kerül, mi történik? Leborul előtte, és ott fekszik Jézus színe előtt. És hát gyakorlatilag a mi kapcsolatunk egy olyan személlyel van, aki ennek a világnak a teremtője, azt mondja a Biblia, hogy ő ránézve és ő általa teremtetett minden. Ennek a világnak a fenntartója, azt mondja a Biblia róla, hogy ő az, aki a hatalmas szavával fenntartja a világ mindenséget. És ő ennek a világnak a megváltója, aki által van szabadulás. Egy értelmetlen élettől, és egy örök kárhozattól. És hogyha ez valahol láthatja a szívünket, ha őt látjuk annak, aki ő, akkor annak egy természetes következménye lesz az imádat. Az imádatnak az a formája, amit közösségben élünk meg itt együtt, hogy éneklünk, imádkozunk, a szívünket kiöntjük neki, elmondjuk, hogy szeretjük őt, és hogy követni akarjuk őt. De az imádatnak az a része, ami olyan, mint a jéghegynek a felszín alatti része, hogy nem látja talán senki, nem itt jelenik meg az Isten tisztelten, de áthatja a hétköznapjainkat, ahogy csináljuk a dolgainkat, ahogy éljük az életünket a családunkba, ahogy helytállunk a munkahelyünkön, ahogy nézünk az emberekre. Ezen mind-mind átragyoghat az Úr Jézusnak a dicsősége. És hát ez az, ami egy reakció igazából, és Jézusnak a jelenléte váltja ki bennünk, és ezen keresztül ott megjelenik az egyháznak három elhívása, ugye az evangélium hirdetése az elveszetteknek, a hívőknek az építése, akik megtérnek, és a gonosszal szembeni harc. De ha jól meggondoljuk, az örökké valóságba a centrum megy át. Örökre az Úr Jézus közelségében fogunk élni, az Atya jelenlétében, és az imádat, a dicsőítés lesz a létezésünknek az alapja. Ebből fog kiindulni minden. És hát a többi az nem megy át, tehát nem lesz evangélizálás, nem lesz szellemi harc, nem lesz kivel harcolni, nem lesz a hívőknek az építése, hogy egymást fogjuk tanítani, hiszen mindenki Jézustól tanul. Ott fogunk az ő jelenlétében élni. Tehát ami átmegy az örökké valóságba, az ez. A vele való közösségünk, és a reagálásunk arra, aki ő, és amit ő tesz. És minél inkább az életünk itt a földön, e köré a dolog köré épül, annál jobban közelebb érünk az ember eredeti hivatásához. Augustinus mondott egyszer egy nagyon mély dolgot, ő azt úgy fogalmazta meg ezt, hogy önmagadnak teremtettél minket, és a lelkünk addig meg nem nyugszik, még vissza nem talál hozzád. Annyi mindenért lehet élni. Emberek annyi mindenért leteszik az életüket. De igazából az ember elhívása az egy szeretetteljes közösségre szól a teremtőjével, az élő Istennel. És hát ez az egyház életének, a létezésének az értelme, a középpontja. És olvastuk ugye a János 4-ből az Úr Jézusnak a beszélgetését a samáriai asszonnyal, ahol nagyon sokszor előfordul az imádat szó, és mondtam azt, hogy az imádatról szóló tanításnak a Bibliában ez a szíve. Ezen keresztül lehet megérteni az Új Szövetség és az Ószövetség ide vonatkozó tanításait. És hát azért foglalkoztunk ezzel, és ezzel fogunk tovább menni ma is. És az általános elveket néztük meg, amik fontosak, kortól függetlenül. Na, oké. Tehát ugye egyrészt, hogy az imádat Istenért van, és Isten által van. Ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy Isten keres magának imádókat. Aztán az imádat az a hagyomány és a kultúra fölött áll. Nem független, nem tudunk kilépni a saját kultúránktól, de fölött áll. Ez arra jó, hogy a szívünket tágítsa. Hogy el tudjunk fogadni olyanokat is, amik nem olyanok, amik számunkra rokonak. Például elmennénk, most csinálnánk egy ilyen körképet, hogy reggeltől estig a világon hogyan imádják Istent. Hát nem tudom, mit kezdenétek azzal, amikor egy afrikai gyülekezet ott körbe szambázza a gyülekezet, és úgy teszi le az adományait. Én láttam ilyen filmet. Hát én nem tudnám megcsinálni, nagyon tetszett, de nem tudnám megcsinálni. Más kultúrában nőttem föl. Vagy amikor elmentek egy keleti országba, és ott látjátok, hogy ők teljesen másképp élik meg a tiszteletet, másképp fejezik ki és a szeretetet, mint mi. Semmi baj nincs vele, és Istennek ez a kulturális sokszínűség, ez nagyon tetszik, kedves neki, de nem ez a lényeg, ez csak hordozza a lényeget, és látjuk, hogy megjelenik ebben a beszélgetésben ez a kérdés, hogy hát a mi atyáink így és úgy szokták. És Jézus tovább lép, egyszerűen nem akar ezzel nagyon komolyan foglalkozni, mert nem ez a lényeg. Aztán az imádat meghaladja az Ószövetséget. A lényeg, hogy kívülről a szívbe kerül, a szívnek a reakciójává válik. Az imádat nem lehet bármilyen, ennek ellenére. Ugye beszél az Úr Jézus az igazi imádókról, és arról, hogy szükséges vagy kell, hogy az igazi imádók valahogyan imádják az atyát. Erről lesz szó ma. És a végén az, hogy mit is jelent az imádat, néztük ezt a kifejezést, hogy ez egy bensőséges közeledés, egy szeretetteljes közeledés, amit az alázat hat át. És ma mennénk tovább, az igazi imádat öt feltételét néznénk meg. Kérlek benneteket, hogy olvassuk el újra ezt a beszélgetést. Tehát János evangéliumának a negyedik részéhez lapozzatok a Bibliában. János evangélium a negyedik rész. És a negyedik verstől olvasnám ezt a beszélgetést, ami a samáriai asszony és Jézus között zajlik, a 26. versig. Samárián kellett pedig átmennie, mármint Jézusnak, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony azonban ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki szólt hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt a fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem a férjed, ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt az ígéretedet, amit adtál, Uram, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Köszönjük, hogy az ige hirdetésnek, a dicsőítésnek, a gyülekezeti szolgálatnak ez az alapja, hogy veled találkozhatunk. És erre van szükségünk, nem kevesebbre. Kérünk téged, hogy most is te nyisd meg, Uram, az igét, te nyisd meg vele a mi szívünket a te lelked által, és add, hogy valahogy veled tudjunk találkozni, hogy te szólj bele az életünkbe, te végezthesd azt a munkádat, amit te szeretnél. Kérünk, hogy te hívd minket még mélyebbre a te ismeretedben, készíts minket arra, hogy tényleg igazi imádók legyünk. Olyan emberek, akikre, ha néznek, Uram, ebben a világban, akkor valahogy átragyog a te dicsőséged rajtunk, és meglátszik, hogy szeretünk téged. És hogy ez nem gyengeség, hanem ez elkötelezettség. Hogy ez egy olyan élet, amit érdemes élni itt a földön. Köszönjük a te szeretetedet, a te kegyelmedet. Ámen. Mondtam nektek, hogy kicsit furcsáltam, amikor először gondolkodtam rajta, hogy egy ilyen feslett életű hölgyel beszéli meg az Úr Jézus az imádat kérdését, és nem egy rendes vallásos tudós emberrel, mint a Nikodémus. Neki beszélt az újjászületésről, ezzel az asszonya megbeszélt az imádatról. És hát ez egy nagyszerű hír, mert azt mondja, hogy bárkiből lehet igazi imádó, a titok nem bennünk van. Nem mi vagyunk a kulcs. Az Úr Jézussal, ahogy ő közeledik hozzánk, és amilyen munkát tud végezni a szívünkbe, azon alapul ez az egész. De ez a beszélgetés, ezt áthatja ez, nagyon sokszor kerül elő az imádat szava, 9-szer is előfordul, és hát nagyon sok dolgot tanulhatunk belőle, és most 5 dolgra szeretném fölhívni a figyelmeteket, ami az igazi imádatnak a feltétele. És hát ezeken mennénk végig. Az első dolog, hogy az igazi imádatnak az első feltétele, hogy atyaként ismerni és szeretni Istent. Tehát egy helyes Istenismeret. Aki nem ilyen Istenismerettel rendelkezik, az nem lesz képes imádni Istent. Figyeljétek meg, hogy ahogy beszélget az Úr Jézus ezzel a nővel, 6-szor is szóba kerül Isten. Az asszony 2-szer említi őt általános kifejezéssel, hogy az Isten így, az Isten úgy. Jézus, mikor neki válaszol, akkor viszont mindig azt mondja, hogy atya. Egy kivétellel csak, mindig azt mondja, hogy atya. Tehát, mintha ez a beszélgetés úgy zajlana, hogy Jézus azt mondja, vagy az asszony azt mondja az Úr Jézusnak, hogy beszéljünk akkor úgy nagy általánosságban Istenről. Az Úr Jézus meg, mintha azt válaszolná neki, hogy oké, de nem lehet így beszélni Istenről, ez az Isten, akire te gondolsz, ez a te atyád kellene, hogy legyen. És ebben az összefüggésben beszél az Úr Jézus az imádatról. Tehát az igazi imádásnak az első feltétele, ez arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem elég tudni Istenről, hogy ő létezik, nem elég hinni abban, hogy tényleg van egy teremtő Isten, valaki, aki kormányozza távolról ezt a világot, hanem fontos, tehát hogyha igazi imádatról beszélünk, nem csak egy érzelmi hangulatról, egy tudatmódosulásról, hanem valóban arról, amit Isten gondol igazi imádatnak, ehhez elengedhetetlen, hogy valaki atyaként ismerje Istent. Különben nem lehetséges. Tehát, hogyha valaki Istent úgy ismeri csak, mint egy igaz bíró, vagy mint egy mennyei rendőr, aki szétjár és nézi, hogy ki az, aki rosszul viselkedik, és a büntető cédulákat megírja. Vagy úgy ismeri, mint egy alkotó, aki magára hagyta ezt a földet, és hagyja, hogy a saját tengelye körül forogjon. Vagy úgy ismeri, mint egy nyári Mikulást, akinek be lehet nyújtani a kívánságokat, és várjuk, hogy teljesítse azokat, nem lesz képes arra, hogy igazi imádóvá váljon. Nem tudja imádni úgy Istent, ahogy kellene. A dicsőítésnek és az imádatnak a képe, ahogy itt az Úr Jézus beszél erről, egy szeretetteljes családi otthonba van beágyazva. Egy atyáról szól a lényeg. Egy atyát lehet imádni, egy bírót nem. Egy bírótól lehet félni. Egy úrnak lehet engedelmeskedni, de imádni Istent akkor lehet, hogyha ő az édesatyád. Ezt tanítja itt az Úr Jézus először is. Múltkor meséltem nektek, hogy a gyerekeimnek van egy gyakorlata, amit a Blanka keresztelt el apatankinak. Amikor jönnek, beülnek az ölembe, és nem azon, hogy apa, vegyél nekem biciklit, apa, láttam egy legót, mikor megyünk ide vagy oda. Tehát nem a kívánság listákkal jönnek, hanem csak úgy beülnek az ember ölébe, odabújnak, és nem történik látszólag semmi. Mégis valójában egy nagyon-nagyon mély dolog történik közöttünk, a szeretet árad egyik szívből a másikba. És hát hihetetlen mély hatással van rám. És az, amiről az Úr Jézus beszél, az valami hasonló dolog. Én gondolom, hogy ti is átélitek ezt, akik szülők vagytok. Hogy amikor a gyermekeiteknek az életében megjelenik, tehát visszatükröződik az a szeretet, ahogy ti őket szeretitek, az egy csodálatos dolog. És amiről az Úr Jézus itt beszél, az erről szól, hogy nem lehet Istennek az igazi imádójává válni, ha valaki nem ismeri meg az élő Istent, mint a mennyei édesatyját. Hogyha valamilyen más képet hordoz a szívében Istenről, az nem alkalmas arra. Lehet rettegni egy bírótól, lehet félni egy rendőrtől, lehet engedelmeskedni egy úrnak. Tehát sok dologra képesek vagyunk, hogy reagáljunk erre az Isten képre, de az igazi imádat nem fog megjelenni az életünkbe, ha Istent nem ismerjük meg úgy, mint a mi mennyei édesatyánkat. És hát itt egy fontos dologra szeretnék így rámutatni a Bibliából, hogy... Hoppá, itt én tovább mentem. Oké, ez a négy együtt itt. Az Ószövetség Istenről, mint atyáról összesen 14-szer beszél csak. És akkor is általános értelemben, hogy egy országnak, egy népnek az atya. Az Új Szövetségben viszont, hogyha olvassuk, azt látjuk, hogy 228-szor jelenik meg Istennel kapcsolatban, hogy ő egy atya. És háromszor ebből egy olyan szót használ rá az Új Szövetség, ami arám, ez az abbá. Ugye mondja az ige, hogy a Szentlélek által hívjuk őt úgy, hogy abbá, atyánk. Vagy Jézus mondja, hogy ő az abbá nektek. És ez a szó, ez nagyon érdekes, ez az arám szó. Ez azt jelenti, hogy amikor beszélni tanultak a kisgyerekek, és még nem tudtak nagyon, hogy mondjam, helyesen fogalmazni, és még úgy gügyögve beszéltek, ismeritek ezt, akkor mondják azt, hogy papa. És akkor utána tanulják meg, hogy hát az apám, a fater, meg a stb. Szóval akkor gazdagodik a szókincsük. De elkezdik ezt a kis gügyögő, szeretetteljes szót használni, hogy papa, apuci, vagy valami ilyesmi. Tehát a kisgyereknek a kifejezése az apára. És Jézus, mikor tanít arról, hogy kicsoda Isten, megdöbbenti a kortársait, mert az Ószövetségben élő embereknek az Isten képében inkább az volt benne, hogy Isten a történelem ura. Isten egy igazságos bíró, aki előtt majd el fog számolni mindenki. Isten egy király, aki azt tesz, amit akar, rendelkezhet bárki sorsával, életével. És Jézus jön, elkezd tanítani az atyáról, és megdöbbenti az embereket, mert olyan szót használ, ami egy kisgyerek életében jelenik meg először, amikor az édesapjáról beszél, hogy az az apuci. Ugye a Biblia fordítók le se fordítják, mert a mi kultúránktól is ez egy kicsit idegen. Valahogy úgy kellene fordítani, hogy a mennyei apuci, ha szó szerint akarnánk lefordítani. És hát ez valljuk be, hogy ez tőlünk is idegen, mert mi egy olyan kultúrában élünk, ez az Istentől elszakadt kultúrának az egyik lényege, hogy a felnőtt kor abban látjuk a lényegét, hogy függetlenné váljunk, egyre függetlenebbekké váljunk. És hát a másra szorulásunk, az egy gyengeségnek a jele és a kiskorúságnak a jele. Ezzel szemben Jézus, mikor erről beszél, akkor azt hangsúlyozza, hogy azok az emberek tudnak igazi imádók lenni, akik felnőttként eljutnak arra, hogy nagyon-nagyon függnek Istentől, ahogy egy gyermek élete véget érne néhány napon belül, ha magára maradna, mert nem tudna önmagáról gondot viselni. Ugyanúgy függünk mi Istentől, de erre mi a szívünkből igen mondunk. És ugyanilyen szeretetteljes közelségben akarunk lenni vele, hogy egy kisgyermek keresi a kapcsolatot az édesapjával, és egyáltalán nem éli azt meg nagy problémának, hogy tőle függ. Tehát aki igazi imádóvá akar válni, annak föl kell fedeznie Istenben a szeretetteljes édesapát, önmagában pedig az atyai szeretetre éhes gyermeket. Ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, ezen gondolkodjunk el, hogy mit mondhat Jézus ezzel. Azt mondja, hogy menjünk vissza ilyen infantilisbe, ilyen gyerekesbe, hogy vegyük fel újra magunkra a pelenkát, meg etettessük magunkat, vagy mire gondol Jézus. Ugye nem erre gondol, hanem erre a gyermeki attitűdre. Hogy a gyermek igen mond a függőségre, hogy a gyermeknek az élet eleme a függőség. Egyáltalán nem okoz neki ez gondot. És ugyanígy a mi életünk egy ilyen szeretetteljes függőség kapcsolatban kellene, hogy legyen a mennyei édesatyánkkal. Tehát aki igaz imádó akar lenni, annak föl kell fedeznie magában a szeretetre éhes gyermeket, és Istenben pedig az édesatyát, aki szereti őt. És ezen a ponton ez egy elég nehéz kérdés. Ezen a ponton el kell gondolkodnunk őszintén azon, hogy mit hív ez elő bennünk. Hát itt jön ugye az édesapák, édesanyáknak a nagyon nagy kiváltsága és küldetése, amit Isten adott nekik. Sokféle dolog jöhet elő a szívetekből. Ha most őszintén néztek befelé, és azt próbáljátok így valahogy ízlelgetni, hogy Isten édesatya, én pedig az ő szeretetére és gondoskodására szoruló gyermek vagyok, sok érzés előjöhet. Sokféle olyan érzés, amikkel talán ritkán szembesülünk. Mert hogy nagyon-nagyon függ attól, hogy mit éltünk mi meg a saját szüleinkkel, hogy hogyan nézünk Istenre. Van, aki egyáltalán nem azt élte át, amit Isten eltervezett az apaságban és az anyaságban, nem ezt kapta. Ugye, most csak férfiaknál maradva, hogy az apaság minimum 4 dolgot jelent. Egyrészt szeretetet, másodszor védelmet, harmadszor gondoskodást, negyedszer nevelést. Ehelyett nagyon sok ember mást él át. Például az elutasítást, az elhagyatottságot, a kiszolgáltatottságot, az érdektelenséget, meg az agressziót. Megtért Zalaegerszegen egy lány, aki mikor ezzel a témával szembesült, hogy Isten édesatya, egyszerűen sírni tudott csak, és azt mondta, hogy én nem tudom átélni, Tamás, azt, hogy Isten egy jó édesapa. És kiderült, hogy úgy zajlott náluk a családi élet, hogy hazajött az iskolából, otthon tanult az asztalnál, megjött az édesapja, nem is köszön neki, oda sem ment hozzá, hanem oda ment a felesége, és azt mondja, hogy na a lánya mi volt ma? Hát ott volt a lánya, miért nem kérdezte meg tőle, hogy édeslányom, hogy telt a napod? De örülök, hogy látlak, szeretlek. Milyen jó, hogy újra együtt vagyunk. Olyan távolságot élt át állandóan az édesapja, olyan távol tartotta magától őt, hogy nagyon nehezen tudott azzal azonosulni, hogy az Isten viszont egy jó édesapa. Vagy gondoljatok azokra az emberekre, akik azt élik meg az apával kapcsolatban, hogy hazamegy részegen, összetöri a berendezést, agyonveri az asszonyt, aztán elmegy utána tovább inni. Hogy mit hordozhatnak a szívükbe? És hát bizony előfordul az, hogy Istent ilyen atyának lássuk, útjában áll a tapasztalataink, amiket összeszedtünk a szüleinkkel. És én nem tudom, nem ismerlek benneteket, abban a kényelmes helyzetben vagyok, hogy még most ismerkedünk veletek, nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe, amikor ezt hallja. De bizony nagyon meghatároz bennünket az, hogy a szüleinkkel milyen volt a viszonyunk. Akik szülők vagyunk, ez egy nagyon nagy figyelmeztetés is, meg egy nagyon nagy megbecsülés is Istentől, hogy mi vagyunk az útkészítői annak, hogy a gyermekeink Istenben majd egyszer egy szeretetteljes édesatyát lássanak, akitől nem félni kell, nem rettegni kell. Nem úgy kell rá gondolni, hogyha én magamon nem segítek, akkor az Isten se törődik velem, magamra vagyok utalva. Hanem, hogy ő egy olyan édesapa, aki szeret, figyel, gondoskodik, védelmez, és elfogad téged. Tehát ezen a ponton ezzel kell szembenézni, és kell ezen egy kicsit gondolkodni, mert lehet, hogy Isten szeretné, hogyha valami terheli a múltunkat ilyen szempontból, akkor attól szabadulni tudjunk. Mert olyan lehet ez a probléma, mint amikor mondjuk tele van a szemüvegem kosszal, fölteszem, ránézek valakire, mondjuk a Pistire, és azt látom, hogy hát foltos a Pistinek a pulcsia, ki kéne mosni. Közben nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy Tamás, le kell törölni a szemüvegedet, mert ami rajta van, azt rávetíted az Istvára. És sokan küzdenek ezzel Istennel kapcsolatban, hogy a múltjuknak a sebei, amit okoztak a számukra fontos meghatározó emberek, akiket Isten elvileg azért rendelt melléjük, hogy egy gondoskodó szeretetteljes közegben nőhessenek föl, úgy bántak velük, ahogy nem kellett volna. És ezért ott vannak a görcsök a szívükben. És Isten szeretné megtörölni a szemünket, hogy én nem az vagyok. Engem ismerj meg annak az édesapának, aki én valójában vagyok. Tehát, ami nagyon fontos, hogy Isten imádatához először is kell egy ilyen fajta látásmód, hogy a mennyben egy édesapa van. Ő indította el az életedet, és ő fog téged visszavárni. És ez az Istennek az atyasága, és az, hogy mi őt így ismerjük, ez egy annyira fontos dolog Isten szerint, hogy egy természet fölötti segítséget is adott nekünk ehhez. A Galata 4:6-7-ben azt olvassuk, hogy mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagytok szolgák, hanem fiúk. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökösök is. Tehát, hogy egy csodálatos dolog ez, hogy Isten szívében annyira fontos, hogy fölismerjük benne az Atyát, hogy a Szentlélek, akit elküldött, hogy betöltse az életünket, az egyik különleges munkája az, hogy segítsen fölismerni Istenben az édesatyát, aki szeret minket, ismer minket, védelmez bennünket, és gondot visel ránk. A második feltétel, amiről itt ebben a párbeszédben olvasunk, ez maga az Úr Jézus. Ugye, itt az Úr Jézus négyszer is utal önmagára ebben a beszélgetésben. Tehát beszélgetnek az asszonnyal, és ő többször próbál segíteni neki, hogy figyelj, értsd meg, hogy én ki vagyok, most én, aki veled beszélek. És bizony, ugye az Úr Jézus máshol mondta ezt, amit fölírtam ott idézetnek, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Tehát Jézus Krisztus nélkül ez azt jelenti, hogy valóban nem lehet Istent másnak látni, csak egy bírónak. Nem lehet másnak látni, mint egy uralkodónak. Nem lehet másnak látni, mint egy alkotónak. Ahhoz, hogy ezt a hatalmas Istent édesatyaként ismerje valaki, ehhez nagyon nagy szüksége van Jézus Krisztusra, mert Istenhez menni úgy, mint Atyához nem lehet másképp, csak az Úr Jézuson keresztül. És hát ahogy mondtam, hogy az Úr Jézus utal önmagára, nézzük meg, hogy miben. Ugye először is a 10. versben utal önmagára, és végül is azt mondja ennek az asszonynak, hogyha ismernéd az Isten ajándékát, és ki az, aki veled beszél. Tehát először arra próbál rámutatni ennek az asszonynak, hogy én Istennek az ajándéka vagyok a számodra. Úgyhogy ez egyik dolog, amit el kell tennünk, hogy az igazi imádatnak akkor van a szívünkben helye, hogyha Jézus Krisztuson keresztül közeledünk Istenhez, és látjuk Jézus Krisztusban Istennek a nagyon nagy ajándékát. Egy csodálatos ajándékot, amit kaptunk. Tehát az igazi imádatnak ez feltétele sokkal inkább, mint a jó zene, a jó dicsőítés, vezetés, stb. Ezek fontosak. Fontosak, mert támogatnak bennünket akkor, mikor közösen imádjuk Istent. De ha a szívünkben nem ez van, ha nem látjuk azt a csodálatos, végtelen ajándékot, amit kaptunk Istentől az Úr Jézusban, akkor ez nem lesz más, mint egy múló hangulat. Tehát nagyon szükségünk van erre, hogy gondolkodjunk azon, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus, és lenyűgözzön bennünket, hogy mekkora ajándék az, amit én kaptam Krisztusban Istentől. Másodszor az Úr Jézus a 14. versben utal magára, és ugye az örök életre mutat, hogy én adtam volna neked élő vizet, és ez az örök életre buzgó forrás lenne számodra. Jézus megint önmagára mutat ennek az asszonynak ebben a kérdéskörben, ahogy beszélgetnek az imádatban. És hát ez egy nagyon fontos szempont megint, hogy Jézus Krisztuson keresztül van lehetőséged az életedre úgy nézni, ahogy kell. Hogy ne csak azon azok a dolgok legyenek a szemed előtt, amik a mindennapjait szólnak, hanem hogy egy olyan perspektívában lásd a létezésedet, az életedet, amit Jézus nélkül nem lehet látni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az örökké valóság fényében nézd az életedet. Ugye arról volt szó múltkor, hogy semmit nem hoztunk és semmit nem viszünk. Az életünk értelme éppen ezért nem azokban a dolgokban van, amit itt meg tudunk szerezni, el tudunk érni, amikre szükségünk van valóban és fontos dolgok a maguk helyén. Az életünk értelme az messze túlmutat ezen. A mi életünk az arra való, hogy az örökké valóságban Istennel közösségben éljünk. Az örökké valóság fényében nézni az életünket. Csak Jézus Krisztuson keresztül lehet. Ha beleragad valaki ebbe az életbe, nem tud igaz imádóvá válni. Ha Istenre csak azért tudok nézni, mert szükségem van erre meg arra, szükségem van segítségére, szükségem van egy jó állásra, szükségem van egyedülállóként egy jó társra, szükségem van, hogy meggyógyítson engem, szükségem van pénzre, szükségem van erre, arra, amarra, és Istenem, gondoskodj rólam, ezek igaz dolgok. Helyes, hogyha tőle várjuk mindezt. De ha nem tudunk túlnézni, ha nem tudjuk azt látni, hogy a mi mennyei hazánk az máshol van, nem tudunk igaz imádókká válni. És Jézus Krisztus az, aki meg tud minket menteni attól, hogy beleragadjunk abba az életbe, amit egyébként itt a földön élnünk kell. Amiről a Laci úgy beszélt, hogy a fogoly szívnek az állapota. Amikor a porszem jelentőségű dolgokat tartjuk nagynak, ugye, amit Laci mondott, hogy megfogtam, ide tettem, és ez betölti az egész életemet. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az neked, aki segítenék fölnyitni a szemedet arra, hogy miről szól az életed, hogy sokkal nagyobb, sokkal jelentőségteljesebb, mint amit most itt a földön meg tudsz belőle ragadni. És Jézus az, aki segít nekünk az örökkévalóság fényében látni az életünket, és ez is oda tartozik, hogy igaz imádók tudjunk lenni. Aztán a 22. versben Jézus arról beszél, hogy ő az üdvözítő. Ugye azt mondja, hogy az üdvösség a zsidók közül támad. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ez azt jelenti, hogy az igazi imádattal kapcsolatban meg kell értenünk, hogy ahhoz, hogy mi igazi imádók legyünk, ahhoz előbb Istennek kell velünk tenni valamit. Az üdvösség szó azt jelenti, hogy szabadítás. És Jézus arra hívja föl itt a figyelmet ennek az asszonynak, és így nekünk is, hogy figyelj, ahhoz, hogy az imádatról azt értsd meg, amit kell. Tudnod kell, hogy neked szabadítóra van szükséged. Valakire, aki megment téged. Ugye sok dologtól az egyik nagy örökké valóságra nézve az egyik nagy megmenekülni valónk, ez a kárhozat. Az Istentől való örök elszakítottság állapota. De meg kell szabadulnunk az egoizmustól, meg kell szabadulnunk a múltnak a sebeitől, jellemtelenségeinktől, sok-sok dolgoktól, félelmeinktől. Ki az, aki meg tud téged menteni ezektől? Ki az, aki a szabadítót tud lenni? Ahhoz, hogy igazi imádó légy, először Istennek kell tenni valamit, érted. Szükséged van szabadításra. A szabadságból születik meg az imádat, nem a kényszerből, a szabadságból. És Jézus azt mondja, hogy én vagyok az. Én vagyok az. És ez nekünk is fontos. Lehet az Úr Jézus a szabadító. De ez azt jelenti, hogy akkor, mikor készülünk arra, hogy vasárnap együtt összejöjjünk, és mint Isten népe álljunk oda az Atya elé, akkor az imádatban bennünket elsősorban az segít. Ha egy picit belegondolunk abba, hogy mekkora szabadítást kaptunk Jézus Krisztusba. Ha abból csordul túl a szívünkbe a szeretet, hogy Jézus megmentett engem, és hogy Jézus folyamatosan megszabadít engem a görcseimtől, a szorongásaimtól, a félelmeimtől, a hülyeségeimtől, ő az, aki megszabadít. És ebből a szabadságból tudok jönni, és imádni Istent. És akkor segít a dicsőítő csoport, segítenek a szép énekek, hogy szavakba öntsük azt, amit talán nehéz, hogy a szívünket fölemelje a zene, segít. De enélkül ez csak egy múló hangulat lesz. Ha jól csinálják a dolgukat, hatni fog ránk, de kimegyünk azon az ajtón, és elmúlik. De ha tényleg azzal jövünk, hogy az Úr Jézus megmentett, sőt, tegnap is megszabadított. Tegnap voltunk valahol szolgálni az egyik munkatársammal egy ilyen vezetői csoportban, és kezdtem mondani, hogy miket hallott a rádióban megint a magyar gazdasági helyzetről. Körülbelül beszélt 10 percet, olyan szorongás vett előtt rajtam, hogy azt mondja, uram, hogyha most ebből nem mentesz meg, én ott egy szót nem fog tudni szólni. Az életben van okunk félni dolgoktól, hogy ne lenne. Vannak jellemhibáink, amikkel küszködünk. Hát, ha nem tudsz róla, kérdezd meg a feleséged, vagy a férjed, vagy a gyerekeidet, mindjárt ad egy teleírt A4-es oldalt. Nagy szükségünk van arra, hogy az Úr Jézus megszabadítónk legyen, és ebből a szabadságból menjünk Istenhez. Aztán a következő dolog, amiről az Úr Jézus beszél, tehát hogy ő az üdvözítőnk, de a következő dolog, hogy ő az, aki szól hozzánk. Ugye az asszony mondja, hogy tudom, hogy mikor eljön a messiás, majd kijelent nekünk mindent. És Jézus azt mondja, hogy igen, de én vagyok az, aki most veled beszélek. Nem majd fog kijelenteni, most én beszélek hozzád. És ez a következő, ami az Úr Jézushoz köt minket, hogy az igazi imádathoz kell az, kell annak a tapasztalata, hogy az Úr Jézus szól hozzám, hogy megszólít. Ugye mit mond az Úr Jézus, hogy az én juhaim ismerik az én hangomat, és hallják az én szómat. Nem azt mondja, hogy van nekik egy ilyen dogmatikai tankönyvük, és föl tudják sorolni, hogy mi helyes, hanem azt mondja, hogy úgy élik az életüket, abban a tapasztalatban élnek, hogy én szólok hozzájuk. Sokféleképpen tud az Úr Jézus szólni hozzánk. Nagyon sokféleképpen. De amikor ez megtörténik, tudjuk, hogy most Jézus szólt hozzám. Szólt hozzám. Nem tudom megmagyarázni, hogy történt. De tudom, hogy most ő előtte állok. Tudom, hogy ami most a szívembe vagy a fejembe van, vagy amit mondott éppen a gyerekem, és azt se tudta, hogy milyen kérdés foglalkoztat. És ki mondott egy gondolatot, értetek már hát ilyet? Tudom, hogy na ezt most az Úr mondta. Aki ebben a tapasztalatban él, hogy nem a néma csönd veszi körül, és a szürke félhomály, hanem hogy Jézus szól hozzá, az képes arra, hogy Isten igazi imádója legyen. Tehát ebben a közösségben élve tudunk igazi imádókká lenni. Az Úr Jézus nélkül nem megy. Nem lehet Jézus nélkül, az Úr Jézusa való valódi közösség nélkül Isten igazi imádójává válni. A következő, amire az Úr Jézus mutat, az a Szentléleknek a munkája. Ő, aki inspirálja az imádatot, és aki vezet is bennünket ebben. Kétszer is hangsúlyozza az Úr Jézus, hogy az igazi imádóknak szellemben és igazságban kell imádniuk az Atyát. Tehát az imádat az akkor kedves, hogyha a Szentléleknek a munkájaként jön ki a szívünkből. Nem lehet tőle elválasztani ezt, az ő szolgálatától elválasztani ezt. És csak néhány dolgot hadd emeljek ki. Az első, ez az Abcsel 16:23-25, hogy ez azt mutatja, hogy az imádat, a valódi imádat és a valódi dicséret, ez nem a körülményektől függ. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy ez melyik sztori az Abcselben. Igen, Pál és Szilász. Éppen hol vannak? Egy klassz dicsőítő konferencián, és szól a gitár, a zongora, a futamok jobbra-balra, nagyon szépen szól blúzosan a hegedű, és elolvadnak, hogy milyen nagyszerű úrunk van. Ugye nem, kalodába zárva, egy hideg börtönben ülnek, és várják az ítéletet, hogy mi lesz. De a szívük szabad. A szívük szabad, és éppen ezért alkalmas arra, hogy egy különleges közösséget éljenek meg. Jézus Krisztussal, és Jézuson keresztül az Atyával. És azt olvassuk, hogy ők ott dicsőítették Istent, énekeltek és imádták őt. A körülmények nem túl alkalmasak rá, de nem a körülményekből fakad. Nem az a kérdés, hogy jó-e a dicsőítő csapat. Nem az a kérdés, hogy minden rendben van az életemben. Lesz-e holnap kihívás előttem, amitől tartanom kell? Hát ők se tudták, mit hoz a holnap, milyen ítéletet hoznak fölöttük. Egyszerűen az Úr Jézussal való közösség az, ami belőlük kihozta ezt az imádatot, és ez a Szentléleknek a munkája, aki összekapcsolja a hívőt Jézus Krisztussal. Aztán Lukács 10:21 egy következő ige, ami az Úr Jézusról mondja azt, hogy abban az órában így újongott Jézus a Szentlélek által. Magasztallak, Atyám, menj és föld, Ura, azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek, igen, Atyám, így láttad jónak. Tehát azt olvassuk itt az Úr Jézusról, hogy újongott, föl újongott. Te az a szó, ami itt van, az azt jelenti, hogy fölugrani. Tehát egyszerűen a Szentléleknek olyan különleges munkája volt Jézus Krisztusban, ami kihozta belőle ezt a dicséretet. És hát nem tudott ülve maradni, meg egy helyben állni. Elképzelhetjük, ugyanaz a szó van, mint amit olvasunk az Abcselben, hogy a bén, amikor meggyógyultak, ugrándozva dicsérte Istent. És azt mondja itt a Biblia, hogy Jézusnak a szívéből is a Szentlélek hozta ezt elő. Tehát az Úr Jézus életében is így jelenik meg a Szentlélek, mint amihez, akinek a munkájához szükség van az igazi dicsőítésben és az imádatban. Aztán a János 16:14. Itt az Úr Jézus beszél szintén a Szentlélekről. Emlékeztek, hogy mit mond? Azt mondja, hogy mikor eljön ő, akkor ő majd engem dicsőít, mert az enyémből meríti azt, amit nektek elmond. Egyszerűen be kell látnunk, hogy a Szentlélek szenvedélye az. Ő azt szereti a legjobban, hogyha Jézus Krisztust fölemelheti a mi szemünkben. Hogyha mindennél és mindenkinél nagyobbá tudja tenni előttünk Jézus Krisztust. Ez a Szentlélek munkája nélkül nem lehetséges. Az Úr Jézus itt azt mondja, hogy ő ezért jön, többek között, ezért jön. Ez a Szentléleknek a szenvedélye, a szíve vágya, hogy a keresztjének az Úr Jézust lássák mindennél és mindenkinél nagyobbnak. És végül egy ige még az Efézus 5:18, ahol ugye a Biblia parancsolja, hogy teljesedjünk be a Szentlélekkel. Tehát, hogy enélkül ez a dolog nem megy. Igazi imádóvá válni a Szentlélek munkája nélkül nem megy. És itt az Efézus 5:18-ban csak két dolgot hadd emeljek ki, hogy egyrészt ez egy felszólító mód. Tehát ez az engedelmesség kérdése. Lehet sok dolog nélkül élni keresztény életet, de a Szentléleknek az uralma nélkül nem lehet olyan keresztény életet élni, ami Istennek dicsőséget ad. És a másik, hogy ez egy folyamatos jelen időben van a görögben, és ez azt jelenti, hogy ez az egész életünkön át egy kihívás lesz. Ez nem úgy működik, hogy egyszer s mindenkorra úgy betölt a Szentlélek, hogy aztán így fogok maradni egy életre. Ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy minden napodban egy fontos döntés lesz majd az, hogy betölthet-e a Szentlélek, ami egyenlő azzal, hogy uralhatja az életedet a Szentlélek. Teljesen mindegy, hogy mi elé nézel aznap. Hogy ott a Szentlélek uralkodhat-e fölötted. Ki jöhet-e belőled Krisztus? Ugye a szivacsot megnyomják, mi jön ki belőle? Ami benne van. Nem úgy van, hogy ki jöhet belőle narancslé, egy szemeg, mosogatólé. Ami benne van. Ha már egyszer megfogták és megnyomják, akkor már csak az jön ki, ami benne van. És itt erről szól ez az ige is, hogy ki jöhet-e belőled Krisztus, ha megnyomják a munkahelyen az életedet. Még bunkó veled a főnököd, mi fog kijönni? Kinyomja belőlem a Heizer Tamást, és azt mondja, ne mondjad már nekem, mert én is tudok neked mondani ilyet vagy olyat. Vagy egy szituációban egy jellempróba, hogy na most valami nagy dologgal élhetnék, csak nem túl tisztességes, megnyom az élet, aztán kijön belőlem ugye a jellemtelenség, vagy kijön belőlem az, hogy én az Úr Jézusért nemet mondok, mert őt többre becsülöm. És ez Isten dicsőíti. Tehát ezekre a szituációkra gondoljunk, na ezért kell nekünk, hogy egy Szentlélekkel teljes életet éljünk, és az Úr Jézus ezért beszél a Szentlélekről. Itt ennek az asszonynak, hogy lélekben és igazságban. És ugye itt jön akkor a következő, az igazság. Tehát az ige, amihez igazodik az életünk, nagyon fontos az igazi imádat, elképzelhetetlen a Biblia tekintélye nélkül, Isten igéjének a hatása nélkül az életünkbe. Elképzelhetetlen az igazi imádat. Sokféle keresztény liturgia meg dicsőítés elképzelhető, hogy működik, de igazi imádat nem. Ige nélkül nem. Ugye a Bibliában az a nagyszerű, hogy egyszerre nyit meg határtalan távlatokat, és kiderül, hogy még táncolni is lehet az Úr előtt. Hát nem mondom, hogy nem vasárnap ezt kell csinálni. A Bibliában se azt látjuk, hogy állandóan ezt csinálták, de hogy olyan dolgokban is megnyilvánulhat az Isten imádata, amit nem is gondolnánk. És egyszerre zár be a Biblia olyan utakat, amikkel meg nem kell járnunk. És mindegyikre látunk példákat a Bibliában, de nagyon fontos dolog, hogy az ige nélkül, a Bibliának a komolyan vétele nélkül, Isten szavának a komolyan vétele nélkül nincsen igazi imádat. Nem lehetséges az igazi imádat, csak valamilyen torz változata. És ebből talán, ami most a legfontosabb, hogy a személyes életünkre nézve, hogy nagy összefüggés van a között, amilyen viszonyban vagy Isten igéjével, és a között, amennyire képes vagy Istennek a valódi igazi imádója lenni. Nagy összefüggés van. Én tudom, az életünk arról szól, hogy állandóan időhiányban vagyunk, nagyon nehezen találjuk meg az idejét, a helyét a mindennapjainkban annak, hogy Isten igéje hatást gyakoroljon ránk. De az Úr Jézus mondja, lélekben és igazságban. És ez az igazság, ez mindig az igére utal. Nem lehetséges. Amennyire komoly szerepet tölt be az életedben Isten igéje, annyira tudsz előre haladni abban, hogy igaz imádó légy. Mindig határt fog szabni a Bibliával való viszonyod annak, hogy Istennek mennyire tudsz igaz imádója lenni. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az ige elfoglalja azt a helyet az életünkbe, ami kell. És végül, ugye általában a lélekben és igazságban ezt szokták kiemelni, de itt benne van a közösség is. Tehát, hogy nem lehet a hívőkkel, a több, Isten többi gyermekével való helyes kapcsolat nélkül igazi imádókká lenni. Csak két dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket. A 22. versben azt mondja az Úr Jézus, hogy ti és mi többes szám, amikor az imádatról beszél, és egyébként pedig ötször használja többes számban, sőt, itt az imádat kifejezés minden egyes alkalommal többes számban van, 9-szer egymás után. Ez azt jelenti, hogy az imádat az nem egy magánszám. Az nem úgy van, hogy egy keresztjén tud Istennek az igazi imádója lenni, és egyszerre tudja piszkos után a testvérét. Ilyen nincsen. Vagy hogy tud igazi imádó lenni, de a közösség Isten többi gyermekével nem azt a helyet foglalja el a szívében, amit kellene. Tehát sem szeretet nélkül, egymás iránti szeretet nélkül nem működik, sem odaszánt idő nélkül, amit egymással közösségbe töltünk, nem működik. Istennek ilyen külső megjelenési formájában nagyon-nagyon sokféle imádat kedves. A kínaiaké, a magyaroké, a mit tudom én kié, a bármi, az afrikaiaké, tehát ezek nagyon eltérő imádati formák, ahogy ma imádják Istent sokan a világ különböző pontjain, viszont az egészen biztos, hogy akárhol él valaki, és Isten igazi imádója akar lenni, a testvére nélkül nem tud. Nem tud. Hát én marhára kitok akadni, amikor a gyerekeimet szét kell szedni. Ugye szegény Balázs néha megmondhatója, hogy olyan rendet tudok vágni köztük, mikor már nem tűröm azt, ami megy. Nem tudnak velem jó közösségbe lenni, ha egymást gyapulják. Ha nem figyelnek oda egymásra, nem törődnek egymással. Tehát a közösség az utolsó. És végül azzal szeretném befejezni, hogy mi a gyümölcse az imádatnak, hogy miért fontos, nézzünk vissza erre, hogy miért vegyük komolyan. Azért, mert hatást gyakorol. Egyrészt hatást gyakorol Istenre, tehát a kis mosolygós, ez a pozitív válasz, amikor Istennek kedves az imádat, az a szomorú pedig, amikor Istennek nem kedves. Látunk ott igéket. És hát azt olvassuk például, hogy gyönyörködöm bennetek, vagy az Ofoniás könyvében, hogy újjongva örül nekünk Isten, amikor az imádat a helyén van, Istenből ezt hívja elő. Akkor, mikor az imádat nem valódi, nem olyan, ami neki kedves, akkor meg ilyeneket olvasunk ott azokon a helyeken, hogy elegem van, gyűlölöm az ünnepeiteket, fejezzétek be, ki kívánja tőletek, stb. Tehát hatást gyakorol Istenre az imádat, és előhívhatja belőle az örömet, hogy benne gyönyörködik, és előhívhatja az belőle, hogy föl van háborodva rajta. De hatást gyakorol a világra. Ugye az Úr Jézus a Máté 5.16-ban azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát amikor a hétköznapban az életünk megfelelő, tehát azt tesszük, amit kell, ami helyes, ami jó, Isten szemében jó cselekedet. Ez alkalmas arra, hogy az emberek tekintetét fölemelje Istenre. És ők mondják azt, hogy hát micsoda Istenük lehet ezeknek, ha ezek így tudnak élni. Ha ezek így tudnak egymással bánni. Ha ezek így tudnak másokkal bánni. Ha ezek így tudnak viszonyulni az ellenségeikhez. Hát micsoda Isten lehet a háttérben. Na ez az, amiről az Úr Jézus beszélt, tehát hatással van egy Isten dicsőségét tükröző életnek a világra, vagy amit a Róma 2.24-ben látunk ott még, az az, hogy azt mondja az ige, hogy miattatok káromolhatják Istent. Tehát ezt is előhívhatja a világból, amikor az életünk nincs szinkronban a dicsőítéssel. Aztán hatással van a gonoszra. Itt van egy jó szövetségi történet, nem olvassuk föl, mert már így is elszaladt az idő. De olvashatjuk azt, hogy Jósafát király egyszer egy nagyon nehéz helyzetbe találta magát, és egy nagy sereg, legyőzhetetlen sereg támadta meg Izraelt. És Isten azt mondta nekik, mikor Jósafát elkezdte őt keresni, hogy ne félj, ne félj. Holnap menjetek ki a hegyre, és nézzétek meg, hogy én mit teszek értetek. És ezek után másnap a király kiment a seregével, előre állította a dicsőítőket, és azt mondja a Biblia, hogy amikor elkezdték a dicsőítést, Isten akkor egy nagy fejetlenséget támasztott az ellenség között, és ők egymást megölték. Izraelnek semmit nem kellett, egy kis pihét nem kellett odébb rakni ehhez a győzelemhez. De figyeljünk oda a történetre, hogy nem arról szól ez, hogy a dicsőítés az eszköze annak, hogy beindítsa Istent. Nem. A dicsőítés itt is egy reakció volt. Megijedtek, Istent kezdték keresni, Isten adott nekik egy proféciát, és azt mondta, hogy én leszek a ti szabadítótok, figyeljetek rá. Na erre volt válasz a dicsőítés. De az is egy különleges dolog, hogy amikor az ember erre hittel ráállt, és elkezdte Isten dicsőíteni akkor, amikor még csak az ellenségeket látta. A legyőzhetetlen ellenfelet látta még csak akkor Izrael, de előre Isten szaváért elkezdte Isten dicsőíteni, akkor elindult a szabadítás. És ez a mi életünkben sincs másképp. A gonosz elleni küzdelemben nagyon-nagyon fontos szerepe van Isten dicsőítésének, mert a szemünket elfordítja a hatalmas ellenségről, vagy a hatalmas problémáról, arra hatalmas Istenre, aki a fölött is Úr. És hát a másik dolog, a János, nem a 2 Sámuel 12-14, vagy a Róma 2-24, ahol láthatjuk, hogy az ellenség, ott azt mondja Dávidnak, hogy okot adtál arra, hogy az Úr ellenségei gyalázzák Istent. Tehát, hogy lehet olyan életünk, hogy hiába a szavaink dicsőítik Isten, nincs szinkronba az életünk a dicsőítéssel, és okot adunk arra, hogy gyalázzák Istent. De hatással van magára a dicsőítőre, az imádóra az imádat. A 2 Korintus 3.17 ugye azt mondja, hogy a Szentléleknek egy különleges munkája az, hogy miközben fedetlen arca szemléljük Krisztust. Ugye ez a dicsőítésnek, az imádatnak igazából ez az alaphelyzete, hogy valahogy lélekben, szellemben szemlélet Krisztust. Akkor eközben átváltozunk dicsőségről dicsőségre. És ez egy lényegi átformálódás. Akinek az életében a dicsőítés és az imádat a helyére kerül, azt az embert ez formája alakítja dicsőségről dicsőségre. Egyre inkább olyanná, amilyen Isten őt tenni akarja, egyre inkább olyanná, hogy Krisztusra hasonlítson az élete. De ugyanígy megvan ugye az ellenpontja is, hogy az ember minél többször dicsőíti úgymond Istent, úgy, hogy a szíve, az élete nincs szinkronban ezzel, annál mélyebbre süllyed a képmutatásba. Hatással van ránk mindenképpen, vagy pozitívan, vagy negatívan. És ezért nagyon-nagyon fontos terület, hogyha végig gondoljuk ezeket a pontokat, amiket a Bibliában látunk, hogy az imádat, a dicsőítés hatással van Istenre. Ezért nagyon fontos az életedben. Hatással van a világra. Ez a küldetésünk szíve, hogy elérjük azokat az embereket, akik Istentől elszakítva élnek. Hatással van világra, egy dicsőítő, imádó élet. De hatással van a gonoszra, az ellenfélre, a győzelmeink ott vannak, amikor Istent annak látjuk, aki ő valójában. És mindeközben ez hatással van ránk, mi átformálódunk egyre inkább olyanná, amilyen Krisztus. És hadd fejezzem be ezzel a gondolattal, amit az Úr Jézus mond ennek a nőnek, és a múlt vasárnap volt erről szó, hogy az Atya imádókat keres magának. Isten keres, kutat. Ez a kérdés az igazi imádatnak a területe, Istent arra ösztönzi, hogy szétnézzen a világon. Minden reggel azzal kezdi Isten, hogy szétnéz, hogy hol vannak az igazi imádók, hol vannak azok az emberek, akiknek a szívén keresztül én el tudok mutatkozni, akik annak ismernek, aki vagyok, akiknek az életében meg tudom cselekedni azt, amire én képes vagyok, akin keresztül be lehet mutatkozni ennek a világnak. Isten keres és kutat. Megtalálhat engem és téged? Ez a kérdés ennek a tanításnak. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy ismerhetünk téged, és tudjuk, hogy ez a te ajándékod. Te jöttél, és te vagy az Atya kimondhatatlan ajándéka a mi számunkra. Te vagy, ami megváltunk, te vagy az, aki szólsz hozzánk, te vagy az, aki vezetsz bennünket. Nagy szükségünk van rád. Bocsásd meg, amikor úgy élek, mi úgy élünk, hogy nem az életünknek a küldetése, az életünknek az igazi értelme az, ami megragadja a figyelmünket, hanem leköt minket sok-sok minden. Köszönjük, hogy Te vagy képes arra, hogy a tekintetünket oda fordítsd, Uram, a menny felé. Az örökké valóság fényében segíted látni az életünket. Nagy szükségünk van erre. Szükségünk van arra, hogy abban a tapasztalatban éljünk, hogy a Szentlélek összeköt téged és minket, és a Te jelenléted az valóságossá válik a számunkra. Kérjük, Úr Jézus, hogy tedd ezt velünk, és add, hogy igaz imádók legyünk. Olyanok, akiken a Te dicsőséged meglátszik. Akiket, hogyha figyelnek az emberek, és látják a döntéseinket, a tetteinket, a cselekedeteinket, akkor felfedeznek téged. Vagy azért, mert látják, hogy meg tudunk térni a bűneinkből, hogy tudunk bocsánatot kérni a hibáinkból, tudunk megváltozni, megújulni. Vagy azért, mert látják, hogy tudunk jól dönteni, győzni, nem csak elbukni, igazán önzetlennek lenni, igazán szeretni. Erre csak Te vagy képes bennünk, Úr Jézus, rád van szükségünk.